művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, mondom, hogy mi lesz ma. Két vendég is van, Gerlich Léka, színész és producer, és Balatonhi József, Jócó bácsi, aki valószínűleg a legfiatalabb bácsik közé tartozik, mert hogy tanár bácsi volt sajnos, bár azt mondja, hogy lesz, meg van is, meg minden, de hát 10 évig tanított, aztán elege volt az iskola rendszerből, mint sokaknak, abba hagyta, de írt egy Kamaszharc című könyvet, meg még más könyvet is, ám de a Kamaszharcból lesz most a Pince Színházban bemutató november 9-én, a címéből kitalálható, hogy miről szól. Utána adunk egy szignált, majd jön a kritikai rovatom. Hát a hú, de kiegyensúlyozottság nevében én bizony most egy Pintér Béla meg egy Vidnyánszky Attila bemutatóról is fogok beszélni, meg a Baltaszár Színház egyik előadásáról, és még én nagyon remélem, hogy lesz idő a Szentpétervári Kamara Opera budapesti vendégjátékáról. A vámpír volt, nagyon izgi volt egyébként. No, hát akkor körülbelül ez lesz ma. No, hát akkor ugye ez egy regény, aztán most lesz belőle darab.
Ez így van.
Mikó Csaba jól átírta.
Igen, ő átírta, és még azóta is dolgozunk a szövegen, hogy együtt? Tökéletes legyen. Igen, együtt a színészekkel, a rendezővel, és Mikó Csaba is néha még így besegít, de most már inkább én
érzek. Ez hogy jól összeültök, és tépítek egymás haját?
Szerencsére nem. Nagyon-nagyon jó a csapat egyébként. Ez egészen pontosan úgy nézett ki, hogy...
lehet jó csapat, amelyik tépi egymás haját, én nem gondolom.
Csak a boldogságtól tehetjük, mert tényleg nagyon-nagyon jó a kémia, tehát nagyon jól működünk együtt, de ez úgy történt, hogy a Jocó először megkeresett engem egyébként 2,5 éve, hogy szeretné, hogy megtörténne ez az előadás.
Két és fél éve, nem mondom.
Ennyi idő volt, míg összeszedi az ember rá.
Jó, a reakcióidőt.
Nem a reakcióidő,
hanem úgy független
színházi produkcióként nem olyan egyszerű ám összeszedni arra a költségvetéshez hozzájön.
De tudom, még közönségi finanszírozás is
bizony,
van.
Közösségi finanszírozáshoz fordultunk, mert egyszerűen nem tudtunk annyi pénzt összeszedni 2 év alatt, hogy ez elég legyen erre a produkcióra. Én azt gondolom, úgyhogy aztán ehhez az eszközhöz fordultunk, és hát több száz ember gondolta úgy, hogy ő segít a mi álmunkban.
De ez hogy kipakoltátok a Facebookra? Vagy
nem, ez a brancs közösségi
gyűjtés
része volt ez az előadás, és nagyon szépen, hát mivel
de az
ugye...
De az milyen, bevallom, hogy nem tudom.
Na, akkor nézd meg, mert igazából baromi sikeres kampányaik vannak, és nagyon
most
jó...
És több könyv és filmre gyűjtenek ott.
Például
ez
a Fekete
szól...
Pont című filmre is arra gyűjtöttek, hogy megvalósulhasson a bemutató.
De hogy ti nekik szóltok, és akkor hogy megy ez?
Ez úgy, mert utána beadjuk az ötletet, és elkezdünk dolgozni rajta. Ez arról szól, hogy ez nem egy adománygyűjtés, ez egy előfinanszírozás. Tehát, hogy nekünk kell termékeket felajánlani, és ugye a brancson belül nagyon sok tényleg a, nem tudom, a könyvön keresztül a játékon át, nagyon sokan fordulnak, és mi pedig azt találtuk ki, hogy színházi jegyet árulunk előre. És több csomagot összeraktunk, és ezen a brancs felületen lehetett megvásárolni ezeket a csomagokat.
De hogy megvettem 1/2 évre már előre, így vagy van, egy évre előre,
van,
hogy én befizetek a Kamaszharcra.
Ez így van, igen.
És tudom, hogy nekem egy év múlva pont akkor pont jó lesz.
Nem csak szimplán egy támogatás az egész, hanem kapcserébe valamit biztosítjuk arról, hogy ő ott lesz például a premiéren, vagy ott lesz a januári
előadáson.
Igen, és akkor folyamatosan tartjuk a kapcsolatot velük, megköszönjük nekik, és tartjuk velük a kapcsolatot, hogy melyik előadásra tudnak jönni.
Miért pont a Rékát kerested meg?
Mi ugye már dolgoztunk együtt a Bátorságok könyve kapcsán, meg nagyon sok minden kapcsán, és én azt gondoltam, hogy ha van producer társ, akivel én együtt tudok dolgozni, akkor az a Réka lesz. De hogy először csak könyvet adtam neki oda, hogy akkor olvass el, és akkor mit szól hozzá, nekem lenne egy ilyen ötletem, és aztán néhány napot el is olvastad a könyvet.
Hozzátartozik, hogy meg is nézted azokat az előadásokat, amiket én menedzseltem, tehát hogy azért volt referenciám.
Ott egy kis belépő.
Igen, abszolút, tehát én ott voltam többen is, ami ugye a Réka nevéhez köthető, ugye akár a játszóház, vagy akár ugye a Bátorságok könyve előadás. És akkor azt gondoltam, hogy akkor Terminál Workhouse-zal közösen mennyire jó lenne ezt a darabot megcsinálni.
Réka a vezetője.
Pont véletlenül.
Egészen véletlenül. Egészen mondtam, véletlenül. Hogy na hát én vagyok az, igen.
Én meg minden könyvet, hogy pont, pont
igen,
én írtam.
Így ugye, van, ugye? Így van.
Igen, és akkor így kezdtünk el együtt dolgozni, és hát rengeteget ötleteltünk, hogy ki legyen a színész, ki legyen az író, ki legyen a rendező, és hát tényleg ez egy két éves folyamat volt.
De nagyon megtaláltuk. Fontos volt először, hogy az írót kellett megtalálnunk. Tehát ki az, aki tényleg csak ezt a szót tudom, azt, tehát jó a kémia, a Jocó és közte. Tehát meg
Balatoni József Jocó bácsi föl sem erült, hogy netán ebből darabot eszkábál?
Hát ezt, erről beszélte, Jocó?
Nem voltam elég bátor, ehhez sosem írtam még színdarabot, azóta írtam már, most például
hát, nyilván regényt is úgy kezdtél, hogy még nem írtam.
A másik keleti drámaíró fesztiválon kipróbáltam magam, hogy tudok színpadra írni darabot,
ja,
de nem mertem.
Ez az a típus, hogy egy újságcikkből és akkor
egy témából néhány óra alatt.
Rapsz néhány óra alatt, azt este már bemutatok?
Nem, hanem rá két napra. Tehát egy napunk volt,
mondom,
egy nap a próba.
Mondom, hogy rossz a reakcióidőtök.
De én láttam is ezt az előadást, igen. És azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút, tehát hogyha futnánk még egy kört, majd egy következő kört futunk, akkor majd ezt a Jocó fogja adaptálni.
Na, akkor nézzük meg ezt a kamasz hadszot, ugye hát véletlenül egy kamaszról szól, akinek hát nyilvánvalóan mindért, de hogy is egy kamasz, egy 31 éves jogtanácsosról szól, aki visszaidézi a kamaszkorát, és így aztán mégiscsak szól egy kamaszról, mert hogy megtalálja ugye régi cuccai között a régi naplóját, és akkor talál, az is az alcím, hogy ja. Találkozik egy fiatal emberrel, hogy és hát mindenféle bajai vannak most az életben, mert hogy elvált, és akkor végig gondolja, hogy na, mint Karintinál, hát ez nyilván abból is jön ez az alcím, nem?
Igen, abszolút az alcímet nem én adtam, hanem a kiadó mondta, annyira paralel megy Karintivel, hogy akkor legyen ez. És igen, tehát, hogy is onnan indul a történet, hogy elkezdi a naplóját olvasni, és elkezd gondolkodni azon, hogy hol tűntek az álmai, meg a vágyai, meg az, hogy éppen ő hol tart most az életében, és hogy miért nem lett az, aki kamaszként akart lenni. És aztán ez fejtődik tovább ebben a kérdésben. Azért a darab nagy része, és a regény nagy része a kamaszkorban játszódik. Van azért kommunikáció a felnőtt én és a naplók között, de például a színpadi változatban kevesebb a kommunikáció, ott több a kamasz a rész és csak kitekintés van, vagy egy-egy jelenet van, ami visszatér.
Valóban nagyon fontos az, hogy amikor egy 30 éves ember így leül és rájön, hogy úristen, jó helyen tartok-e, hol vannak az álmaim, mi maradtam én, mi az öndefinícióm, stb. Ez is nagyon nagy fókuszban van az előadásban. De ami igazán nagy fókusz kap, az, hogy mivel küzdik egy tinédzser, fiatal ember, ami egyébként egy tabu. Tehát így szerintem még könyv nem beszélt a tinédzsereknek a lelki világáról, vagy arról, hogy mi foglalkoztatja őket valójában.
Mármint miért tabu az, hogy mivel küszködik egy fiatal? Tehát nyilván sok ilyen fiatal embert láttál.
Igen, abszolút. A Réka arra gondolt, hogy maga a megfogalmazás tabukat döntöget. Tehát, hogy egy 17 éves fiú nem fogja azt írni a naplójában, hogy ennyi, vagy a kutya rúgja meg, hanem sokkal erőteljesebb szavakat használ. Nagyon sok esetben azt szokták mondani, egy kicsit olyan, mint a 13 és 34 éves Adrian Molnak a 21. századi verziója, egy sokkal keményebb, sokkal szókimondóbb, sokkal őszintébb történet.
Sokkal szexuálisabb egyébként.
Abszolút szexuálisabb, mert hogy egy kamasz fiú gondolatainak nagy része az e körül forog, és hát ez is hogy a szüzesség elvesztése is egy központi témája ennek a történetnek, és ez is benne van a regényben is, és a darabban is.
Miközben nagyon nyomasztó az, hogy ugye tanulni kell, mert jön az érettségi, mit gondolnak a szüleim, minek kéne megfelelnem,
döntenem, hogy mi legyek.
Így van, kik a barátaim, mennyire állok közel hozzájuk, tehát ez
hát
egy...
meg a kamaszok problémáinak jó része gondolom az iskola rendszerből is fakad, nem?
Hát akár abból is fakadhat. Én azt gondolom, hogy a nagyon jó iskola
rendszer
igen,
ellen.
De én nem kamaszként, de kamaszként is.
Kamaszként is?
Én abszolút kamaszként is.
Kamaszként mit csináltál?
Hát én kamaszként is állandóan lázadtam, meg mindig kinyitottam a számot. Tehát mindig elmondtam a véleményemet, hogy mi az, ami nem jó, és mi az, amivel nem értek egyet. Akár tananyag szinten is, hogy ez szerintem nem normális, hogy ilyen dolgokat kell
csinálni. Én is, ha túl sok volt, akkor
de mi nem normális? Én azt gondolom, a mai napig nem normális, és egyre inkább visszatérünk rá, hogy ugye mindenkire ráúznak egy tananyagot, ami így pontosan senkire nem jó. Tehát, hogy nem személyre szabott az oktatás, és nem bírja figyelembe venni, hogy hát ez több irodalmat tanulna szívesen, és utálja a matekot, vagy fordítva. És akkor mindenkinek nyomjunk le mindent a torkán, amit később soha büdös életben nem fog használni. Igen.
Egyébként szerintem ez nem csak az iskola rendszernek a hibája, tehát szerintem szülőként is van abban már felelősségünk, hogy észrevegyük, hogy a gyermekünk az, vagy a gyerekünk az mire, mifelé nyitott. Tehát ma már vannak ilyen felmérések, meg lehetőségek, hogy megnézzük, hogy a gyerek az reál, vagy nem, vagy a művész, tehát hogy mi az, ami jobban érdekli, mi az, amiben ez van érzéke például.
Én olvastam, te jócskán adtál a gyerekednek időt, mert nemzeti színház színésze voltál, így és van. 4 évig abba hagytad a színészetet, mert hogy neked most a kofiad.
Váltam is, tehát hozzátartozik.
Jaj, még váltál. Hogy ez hát nagyon, arra még is kell időt.
Kellett 3,5 év egyébként, tehát ez egy hosszabb válás volt, mint maga a házasság. De
már attól kezdve, hogy elhatároztátok, volt 3,5, vagy
nem,
vagy addig nyüglöttetek, hogy váljunk,
ez egy
ne
másfél
váljunk.
Éves házasság volt, és utána 3,5 évig váltunk, és pont a gyerek volt a témája, de emellett én pont tanultam azt, hogy tudjak menedzsmentet, tehát menedzsmentet tanultam én ez alatt az idő alatt, mert rájöttem, hogy azért az nem annyira játék, hogy én akkor indulok el a színházba, amikor a gyerek hazajön az óvodából. Szóval ez valóban, meg aztán rájöttem, hogy...
Hát ez sok színésznek problémája.
Így van, ezen kívül meg az is problémám volt, hogy nem nagyon van karácsony, nem nagyon van szilveszter, nincsen nyár, ugye, tehát...
Azt nem értem, hogy 3,5 év, hogy a gyerek volt a problémája a válásnak 3,5 év.
Azért, mert az elhelyezésem volt a hangsúly, igen, és hogyha anya minden nap a színházba játszik, akkor az elnyebenye a bíróságon.
Ja, hogy akkor papához viszik a tetejébe, amit te meg nem akartál.
Igen, félő, hogy indok lehet, bizony.
Értem. Na, akkor nézzük meg a kamaszok problémáit most így, amikkel te küzdöttél, és hogy lehetett mondjuk például az iskolába ezt kezelni.
Hát én azt mondom, hogy minden kamasznak egyrészt a problémája ott kezdődik, hogy elkezd kamaszodni, és egy olyan hormonális változás megy végbe rajtuk, amit ő maga se ért nagyon sokszor. Nem érti a reakcióit, nem érti a testi változásait, tényleg ez egyik napról a másikra bemegy egy kisfős, kijön egy ilyen szőrös langaléta ember, és nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. A másik alapproblémájuk ez a felfokozott érzelmek, tehát ez a állandóan szerelmesek, vagy állandóan éppen a szerelemtől szenvednek, vagy éppen állandóan harcolnak az egész világgal, a szüleikkel, a pedagógusokkal.
Vagy letargiában vannak.
Vagy letargiában vannak 5 perc eltéréssel. Tehát, hogy ez iszonyatos nagy amplitúdókat élnek meg érzelmileg a kamaszok. És ez egy iszonyatosan nagy probléma. Nem is feltétlenül a kamaszoknak, hanem mindenki másnak, aki kamaszokkal él, vagy a kamaszok környezetében van, vagy ő velük dolgozik. Ez a bizonytalan jövő, ma már ugye iszonyatosan bizonytalan a jövő, de nem csak Magyarországon, mindenhol. Tehát az van, hogy nincs kiszámítható életpályája ma már egy gyereknek, mert nem tudjuk megmondani azt, hogy 5-10 év múlva mi lesz. A jelen kutatások szerint a 2035-re létrejövő szakmáknak a nagy részét még ma nem is ismerjük. És rengeteg szakma el fog tűnni. Tehát, hogy így...
Valami nem tudjuk, hogy egy év múlva COVID lesz-e, vagy sem.
Igen, most pont most láttam egy cikket, hogy tombol az újabb hullám.
Az is következik, amit mondasz, hogy akkor azt se lehet tudni, hogy mit kell tanítani.
Hát ezért mondom azt mindig, hogy képességeket kell fejleszteni.
Igen, megmondasz egy olyat is, ami látszólag erősnek tűnik, hogy ezt mondod a te saját YouTube csatornádon, hogy hát ma már a tanár munkájának is része az, hogy tanít.
Ez így van.
És akkor gondoltam, hogy jön az, hogy hú, mennyi bürokratikus meló meg minden, de nem ezt mondod, hogy azért, mert adminisztrálni kell, hanem azt mondod, hogy már a lelkét kell ápolni, meg nevelni kell, meg
az anyjának kell lenni, az apjának kell lenni,
anyjának kell lenni, meg stb. Ez még gimisekre is vonatkozik
abszolút,
egyébként?
Abszolút, tehát hogy ma már a gimnazistek sokkal jobban igénylik a figyelmet, mint régen. Tehát annyira annyira ki van éhezve mindenki a szeretetre, meg az odafigyelésre, hogy amíg mondjuk ez régen mondjuk felső tagozat elején volt jellemző, ma már a gimisek is ugyanúgy igénylik ezt, és jönnek, és mesélnek, és tanácsot kérnek, és kapcsolódni
hát
akarnak az emberhez.
Hát olyan a tanár, akivelhez van ilyen bizalmuk.
Mindenkihez azért megpróbálnak kapcsolódni, aztán kérdezik, hogy tudnak-e, vagy nem. Én ezen nagyon bízom benne, hogy minden iskolában vannak ilyen pedagógusok, akihez lehet kapcsolódni.
Te kapcsolódtál, Réka?
Én kapcsolódtam. Anno. Igen. Én egyébként egy nagyon, tehát én nagyon lázadó voltam, drámatagozatra jártam, ott lehetett Pörös is Máté lázadni. Pörösmáti
gimnázium.
Így van.
Hát az a régi-régi testi.
De...
Még síkné, még volt osztályfőnök?
Nem,
még a...
nem, nekem ott egy ilyen jágnes volt. Nem, de nagyon, tehát ilyen eléggé szabadon hagytak minket ott. Viszont nagyon jó tanuló voltam, és egyébként jogra készültem, ahova fölvettek, csak aztán fölvettek a kaposvári színművészetire is, szóval, hogy én
szerintem egy elég... valahogy szerelmes lettél, ha én jól olvastam.
Így van, szerelmes lettem, és akkor nem halasztottam többet.
Mert hogy a srác az kaposvári volt, vagy mi?
Ő is oda járt, kettővel fölöttem oda járt, és akkor úgy volt, hogy halasztok egy évet a jogon, és hogyha elmúlik a szerelem, akkor utána visszamegyek a jogra, de nem múlt el a szerelem akkor, hanem akkor maradtam ott, és lényegében így maradtam, vagy így kerültem a pályára. De én nagyon, én azt érzem, hogy most, hogy visszanézek, én egy viszonylag kiegyensúlyozott tinédzser voltam. Tehát nekem meg volt a védőhálom, ez egyébként baromira fontos szerintem a mai tinédzsereknél, vagy a gimnazistáknál, hogy legyen egy védőháló, ami szerintem így ritkásodik. Tehát sokkal több a patchwork, hát igen, family, igen. Sokkal digitalizált világnak a betörésével, sokkal gyorsabb az élet, tehát hogy olyan dolgok, tehát miközben a Jocó elmondta, hogy milyen fontos az, hogy hormonálisan átalakul a testük, átalakulnak az érzéseik, ugyanakkor egy olyan teher kerül rájuk, tehát hogy itt és most el kell döntened, hogy ki leszel, mi leszel, jön az érettségi, anyád ezt mondja, apád azt mondja, a tanár meg azt mondja, azok a fiúk, azok már elvesztették a szüzességüket, azok a lányok is, én vagyok az egyetlen, én vagyok a ki, tehát hogy szerintem iszonyat nyomás van a tinédzsereken, ma meg aztán pláne.
Ez így van, tehát ezzel csak egyet tudok érteni, és most már az agykutatás is bebizonyította, hogy a kamaszoknak 16-17 éves korában szétesik az agyi neuron hálózata, mert akkor alakul ki a gyerek agyból.
Mit csinál, szétesik
az agyi neuron hálózat. Mert amikor egy gyerek megszületik, nem, nincs kifejlődve az agyi neuron hálója, csak agyi neuronjai vannak, és egy hálót alkot, és az kialakul ilyen 6-8 éves korra. És ez 16-17 éves korban ez szétesik, ez az agyi neuron hálózat, és újra
akkor mit csinál?
Azt, amit láttunk a kamaszolatban
például. Hogy szanaszétessék a...
Állandóan aludna, rengeteget eszik. Nem
vagy
tud koncentrálni.
Vagy aludni, azért az is van.
Igen.
Éjszaka, nappal igen.
De nappal igen. Tehát és akkor alakul ki a gyerekagyból a felnőtt agy. Tehát, hogy konkrétan a neurobiológia már hál' Istennek ott tart, hogy ennek az egy tudományos alapja is van, hogy mi történik a kamaszok agyában. De mellett tényleg rengeteg változás van bennük, és amit te is említettél, tehát ma már azért az otthoni figyelem is nagyon lecsökkent, hogy ez egy jó pár évvel ezelőtti adat, hogy a szülő-gyerek napi minőségi idő az 7 perc.
7, azaz
7-es. 7-es darab perc a szülő-gyerek minőségi idő átlagban, és ez egy majdnem 10 éves adat, tehát lehet, hogy ez még csökkent, mert nem minőségi idő az, hogy megkérdezem, hogy mit tettél az iskolában, vagy kész a leckét, ez nem minőségi idő. Az,
na,
csak
és ez, hogy reagálja az iskola rendszer, vagy nem reagálja le. Ugye nagyon azt látom, hogy legalábbis a közoktatásban hogy visszafelé fejlődik, tehát hogy ugye a porosz utas irányába, tehát ez a három pacsor, és akkor a tanár a dobogón ágál. Ez már akkor korszerűtlen volt, amikor én jártam, pedig az elég régen volt, és volt egy meglehetősen jó pedagógiát tanító tanerő a bölcsészkaron, aki azzal kezdte az óráját, elsőben, hogy eljátszotta velünk, hogy egy milyen oktatási rendszerből jöttök, ezt a porosz utat eljátszotta velünk, és utána elkezdte felfejteni, hogy na ebből mi következik rátok nézve, hogy milyenek vagytok. Na, és hogy nem ilyennek kéne lenni. De szép. Szóval, na, erről mit gondolsz?
Hát én azt gondolom, hogy pontosan ez van, de hogyha megnézzük a nemzeti alaptantervet, ott is visszalépés van. Az értségkövetelmények az most visszalépett, aki 2005 előtti, például a magyar irodalomból visszalépett egy történelmből, kikerül a kritikai gondolkodás. Tehát van egy ilyen hátrafelé menet.
Amúgy te történelem tanár vagy.
Igen, én történelem tanár vagyok.
Mit kozzá, Tedkostöri tanárként lettél.
Ez így, nem látszik a rádióban, de te
vagy, tele vagy, sőt állítólag minden osztályod.
Igen, minden osztályom, igen, itt is van egy osztályom, itt is van egy osztályom.
De az osztály, az minden tagját nem tud.
Nem, vagy... ez egy szimbólum, ami az adott osztályt jellemzi, jelképezi. És az van, hogy a másik ok, amiért ma egyre inkább poroszosodik az oktatás, az, hogy azok az emberek, akik mondjuk adott esetben 10-15-20 éve nem tanítottak, most visszajöttek a pályára. Akár nyugdíjasként
is. Mert hogy annyian elmentek.
Hát annyian elmentek, hogy be kell tömködni ezeket a lyukakat, és akkor kaptak kedvezményeket mondjuk a nyugdíjas pedagógusok arra, hogy visszajöhessenek. És hát én tudok olyat, ahol az elsős kisgyereknek 82 éves a tanítónénie.
Hát és ez nyilván nem segít egyébként a tínézereken.
Elvileg lehet tüneményes is. Tehát
lehet egy tüneményes nagymama, de azt se fogja érteni, hogy miről beszélnek ezek
a gyerekek. Hát igen, mert egy akkora generációs...
Hát az már 4 generáció.
Igen, ez egy akkora generációs különbség van, de ami miatt még nagyon érdekes az, hogy egyébként ilyen 30-35 éves színészek játsszák ezeket a szerepeket, amik pontosan egyébként a Hori korosztálya kb. És nagyon szépen vissza tudnak menni a tinédzser korba ezek a...
A Hori az ugye az a jobb tanácsos, aki
levezte.
Összesen, ha jól olvastam, van 3 színész.
Igen.
Azok megőrülnek, mert hogy mindegyik játszik 15 szerepet.
Azért említjük is meg őket, mert hogy az Ivanics Tamás játssza a főszerepet, akit több színházban is láthat a néző, illetve a Grisnik Petra játssza az egyik szerepet, és a másikat pedig a Márfi Márk, tehát így vannak 3-an.
És az az érdekes, hogy
a Grisnik Réka például miért nem játszik?
A Gerlis Réka?
Gerlis hülyeséget mondta.
Azért, mert a Gerlis Réka, ő egy táncszínháznak a generálvezetője, és ezen kívül ezt az előadást menedzseli, tehát éppen, hogy túléli.
És egyszerre kalapot már nem tudott most fölvenni.
Ez
éppen
így van.
De az érdekes, hogy az Ivanics Tomi játssza Orlovszki Tamást, a 31 éves és a 17 éves kamas srácot. És a Márfi Márk és a Petra, Grisnik Petra pedig az összes többi szerepet, ami összesen, hogyha a hangokat is beleveszik, akkor 13 különböző szerepet játszanak el ketten. Mert hogy a Petra is valamikor a barátnő, valamikor az anya, valamikor pedig egy ügyintéző a kormány hivatalból, a Márk szintén, apa és a legjobb barát és minden.
Pizzafutár,
tehát hogy nagyon-nagyon pörgős lesz az előadás.
Nem zavarodnak össze?
Egyelőre úgy tűnik, hogy nem, de nem véletlenül választottak őket ezek a dolgokra, mert hogy mindannyian játszanak olyan darabban, ahol vagy több szerepet kell játszani, hiszen Ivanics Tamás a játszóházban pillanatok alatt vált egy 5 éves kisgyereké, de akár ugye Petra is rengeteg ilyen darabot játszott, a Márk is játszik 17 éves kamaszt, ugye a Holdköltök társaságában, tehát azért én rengeteget néztem ezeket a színészeket, amiket kiválasztottuk.
Nem csak főszerepnek való anyagunk igen. van, hanem baromi jó karakterek, igen. mindannyian.
És élőszerző ott ül a próbákon?
Igen, amikor ma éppen nem meg kiment a lába, de nagyjából eddig a próbák szerintem én 80%-án ott voltam, és az utolsó 2 hétben pedig a tervek szerint, hogyha a lábam is engedi, akkor mindegyik próbán ott leszek.
És piszkálják a szövegedet? Hogy ezt kihúzni, azt beleírni.
Nagyon piszkálják, és ezt én most nagyon imádom. Mert
hát igen? Ez meglepő. Ne? Igen.
Szóval nem vagy szavarott, én jelző.
Féltem, hogy úgy lesz.
Ez lehúz, mikor a rendező megeszerintem
a legjobban. De nagyon jó, mert a rendező pedig a Berecki Csilla, ő pedig Kaposváron rendező lent a Csiki Gergely Színházban, és ő baromi vevő arra, hogy legyen alkotótárs. Tehát szerintem az is egy plusz kémia volt, hogy ők megértsék egymást, és ahogy látom, nagyon egy,
hát
egy hangot
abszolút,
beszéltek.
Tehát van olyan, hogy amíg a Csilla autózik le Kaposvárra Budapestről, a próba után mi még telefonon végigbeszéljük az utat, és beszélünk. Azért szeretem ezt a folyamatot, mert ez tényleg egy közös alkotó munka. Tehát ott van a 3 színész, a rendező is én, és ötletelünk, és megbeszéljük, hogy ide ez a mondat lehet, hogy jobb lenne, ezt lehet, hogy feszesebbé kell tenni, mert hogy én már ezt ott elengedtem, amikor kiderült az, hogy ami regényben nagyon jó, a színpadon nem fog működni, mert az teljesen más kíván meg ez a történet, és én nagyon-nagyon élvezem most ezt a folyamatot. Szerintem még nem volt olyan, amire azt mondta. Az elején volt, amikor a Mikó Csabival leültünk, elmondtam neki, hogy mik azok a pontok, és mik azok a dolgok, amiket nem szeretném, ha kivenne az eredeti regényből. De azon kívül folyamatosan alakítjuk, és nagyon élvezem, hogy ez egy tényleg egy olyan alkotó munka, hogy azt látom, hogy megfogtuk a könyvemet, mint egy ilyen papírmasé, hogy azt úgy beáztattuk, és akkor most formázzuk a színpadra, és gyönyörű. Tehát nagyon-nagyon jó lesz. Ezt most elfogultság nélkül mondhatom, mert tényleg nagyon-nagyon jó folyamat.
És te is így csöröksz a próbákkal?
Én egyszer-egyszer bemegyek, de nem szeretnék úgy részt venni benne. Aha. Tehát, hogy igyekszem nem úgy bevonódni, mert nekem ebben egészen más a feladatom. Nekem az a feladatom, hogy érzelmileg ne vonódjak be, hanem hogy tartsam az egészet, és hogyha bármi probléma van, akkor azonnal tudjak alkalmazkodni az egészhez. De az abszolút érezhető, hogy amikor bemegyek, akkor mosolygós, nagyon lelkes arcokat látok, és baromira szeretik egymást, és szerintem nincs, tehát hogy maga a színház és a művészet máshogyan nem is tud működni, csak hogyha szereti és elhivatottan csinálja az ember a dolgát, és biztos vagyok benne, hogy ezek a 30 év körüli emberek is, miközben eljátsszák a 10 éves önmagukat, vagy szerepeket, ő bennük is nagyon sok kérdés vetül fel. Igen. Tehát, hogy ez közben egy ilyen nagyon szép belső utazás is szerintem, és a nézőnek is az lesz majd, hogy visszanéz, és vagy, tehát így belegondol, hogy hogy is volt ez a tínédzserkor, te jó Isten, mi is volt ez, hova tűnt az ember, mert igazából erre hívja fel a figyelmet az előadás.
És ha ti szemben néztek magatokkal, akkor mire jutottok?
Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos az előadásban az, hogy ne féljünk váltani, ne féljünk adaptálódni, ne féljünk afele menni, ami a szívügyünk. Tehát, hogyha változtatni akarunk, akkor változtatni kell. Ugye ez az egyik sarokpontja egyébként az előadásnak. Ez nálam megtörtént, tehát most én így felteszem a kezemet. Igen, én nagyon sokszor változtattam. Bár művészeti beállítottságú ember vagyok, de azt gondolom, hogy rengeteget változtattam így útközben. Tehát nem csak a színház, nem csak a színészet, hanem minden, egy csomó minden mást is kipróbáltam, voltam, amiben belebuktam, voltam, amiben nem. De
na, mondj egy-egy példát.
Igazából, amiben belebuktam, az is egy nagyon szép, olyan, tehát nagyon sok mindent tanultam belőle, tehát még csak ezt sem mondhatom, de váltottam. Például, amikor csináltam a Bátorságok könyve online magazint, az egy nagyon-nagyon szép felívelő történet volt, ugye az bátor történeteket gyűjtöttünk híres emberektől és hétköznapi hősökről, és egy gyönyörű szép, már elindult az egész, már voltak élő beszélgetéseink, stb. Csak egyszerűen ketten vittük a projektet, és akkorára nőtt, hogy már nem tudtuk ketten ellátni, ugyanakkor a financiális háttér az nem nőtt, tehát az annyi maradt, és akkor egyszer csak beláttam, hogy vagy ezt csinálom 0-24-ben, vagy pedig megpróbálok másfele menni, és akkor talán pénzt is keresek, és akkor ezt a döntést hoztuk meg alapvetően, de hogy maga az előadás is ezzel foglalkozik, hogy meg kell néznünk, hogy hol tartunk, jó helyen vagyunk-e, itt akarunk-e maradni, vagy megyünk valamerre másfele. És ez nagyon érdekes, és szerintem a magyar társadalomban ilyen nincs. Tehát, hogyha van egy szakmánk, akkor abban maradunk. Vagy még, akár a munkahely is.
Akár a munkahely is. Első munkahelyből mentek nyugdíjba.
De még mindig.
Munkahelyet könnyebben vált az ember ma már, de szakmát még mindig nehezebben.
Na de és akkor veled ez hogy néz ki? Hogy ez a tanár voltam, vagyok, leszek, akkor most tanár vagy, vagy nem vagy tanár?
Én világéletemben pedagógus leszek, mert azt gondolom, hogy ez nem egy, az nem egy munka, az egy életmód, az egy hivatás. Most éppen nem tanítok közoktatási rendszer keretein belül. Például kamasz tréningeket tartok hétvégente, felvételi előkészítő tréningeket, ahol kamaszokkal foglalkozunk, és azokat a képességeket fejlesztjük amúgy, amire a 21. században szükség van, és amire a felvételihez is szükség van, ez a reziliencia, a stresszkezelés, a kommunikáció, az együttműködés, tehát rengeteg ilyen dolgot fejlesztünk. Ez teljesen az én saját módszertanomra épül, a felelőszök ismeret csapatával csináljuk. Hát ez nagyon nehéz megfogalmazni, ebben vannak drámapedagógiai elemek, vannak coaching módszerek, vannak élménypedagógiai elemek, van benne improvizáció, színházi elemek, tehát nagyon-nagyon sok mindennel dolgoztam az elmúlt 10 évben, és ezt ötvöztem. És akkor ebből alakultak ki ezek a dolgok, illetve ugye most fog kijönni az új könyvem, a Kamaszkor, ami a kamaszokról szól, tehát a mai kamaszokat fogom bemutatni mindenkinek. Ez jön ki novemberben, de emellett podcastet gyártok. Ugye ma is tanultam valamit podcastet csinálni, a tapasztalatom most már negyedik évada, illetve azért, hogy producerként is dolgozom,
masszívdarabosként is. Kapszula című
igen, 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 azt nagyon szeretném majd valamilyen formában visszahozni. Vajtad. Hát azt egy év után abba hagytam, pontosan amiatt, amit a Réka is mondott, hogy ezt egyedül csináltam az egészet, és nem volt benne olyan, hogy ez rentábilissá tud bálni, és ugye ott akkor nagyon sok minden közbe jött az életemben, közbe ugye én is elváltam. Tehát, hogy ez így szokott ezt történni az ember. Egy
baleset. Ha megvigasztalt titeket valaha én is.
Na, hát akkor ez egy ilyen tök jó asztal a társaság. Tehát, hogy annyi minden van, és közben meg járom az országot, tehát, hogy előadásokat tartok. Most a következő igen. pár hétben megyek Nyíregyházára, megyek Zirce, megyek Pápára, megyek Zalaegerszegre. Tehát, hogy...
De ott nyilván nem a kamaszokról, azt tudom,
de
hogy...
pontosan a kamaszokról.
De ilyen gyerekjogról is. Tehát elvégeztél valami UNICEF tanfolyamat.
Igen, elvégeztem egy UNICEF gyerekjogi képzést, ugye ez egy az UNICEF-nek az ébresztő óra programja, ami arról szól, hogy iskolákba visszük el a gyerekjogi tudást a gyerekeknek, és akkor én ezt a képzést elvégeztem, tehát én is mehetek az UNICEF keretein belül különböző iskolákban gyerekjogi képzéseket tartani.
De ott mit mesélsz el, hogyha netán
hát a gyerekek alapjogait
abuzul a tanárbácsi, akkor mit kell tenni?
Hát azért ezt így ebben a formában nem, de ugye ott van az ENSZ-nek a gyerekjogi nyilatkozata, és mi azt dolgozzuk föl játékos formában, és megmondjuk a gyerekeknek, hogy nekik milyen jogaik vannak. Mik azok a jogok, amikkel ők élhetnek, és természetesen ebben benne van az is, hogy a saját teste az övé. Tehát, hogy engedély nélkül senki nem nyúlhat hozzá, kivéve be ugye életmentés céljából, az az egyetlen. De azon kívül mindig mindenkinek engedélyt kell kérni, tehát hogyha az ember elmegy egy orvosi vizsgálatra, akkor igen, és az orvos is tájékoztassa, hogy elnézést, én most oda fogok nyúlni, megtehetem-e? És hogy mondhatom azt, hogy igen vagy nem. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon széles spektrum az edukációban a gyerekeknél, hogy ők legyenek tisztában a jogaikkal. És ez nem jelenti azt, hogy mert ilyenkor még azt mondja, hogy mert a kötelességeik nincsenek is, de úgy, hogy megvannak a kötelességeik is, hiszen a jogaink kötelességekkel is járnak, és erre vannak baromi jó gyakorlatok az UNICEF-nél, mert ezért elég sokan elvégeztük ezt a képzést, és abszolút megyünk iskolába. Tessék?
Milyen gyakorlatok?
Hát ezeket nem szeretném elmondani, mert hogy ez az UNICEF-nek a saját gyakorlatai.
Jöjjenek el, és akkor megtapasztalják.
Igen, vagy el lehet hívni az UNICEF ébresztő órát.
Ezt riportálanként is szeretem, amikor nem beszélek róla, mert jöjjön el megnézni. Ideális riportalany.
Abszolút, én azt gondolom.
Úgyhogy ezért. Na, és akkor most akkor lesz ez, akkor írsz egy újat, Réka, abból is csinálj darabot.
Megnézzük egyelőre, hogy ez hogy fog sikerülni, de igen, nagyon úgy tűnik, hogy meg. Igen, mert hogy november 9-én van a bemutató, ami már azért nincsen fent jegylink, mert telt házas, ez nagyon szerencsés, de utána pedig november 29-én és 30-án lehet majd látni a Pince Színházban a Kamaszharc című előadást. És hát természetesen közben pedig jó szó, hogy egy kicsit dolgozzon mellette, megjelenteti az új könyvét. Reméljük, a kettő majd húzza egymást.
Abszolút, én azt gondolom, sőt, közel is lesz időben egymás, az meg két hét eltéréssel lesz a kettő. Azért nagyon fontos elmondani, hogy senkit ne érjen váratlanul, tehát, hogy ez a darab, ez 16 éven felülieknek ajánlott. Ez nem jelenti azt, hogy kisebbeket nem hozhat el a szülő, de ebben azért vannak olyan kifejezések, ami néhány embernek sértheti a, nem tudom, érzését, vagy a jó érzését, és teljesen naturalisztikus módon mutat be egy kamaszfiúnak a lelki világát, tehát természetesen vannak benne szexuális kifejezések is, nem obszén módon, tehát a káromkodások, a trágár beszéd sem obszén módon jelenik meg benne, hanem meghatározott helye van, és nagyon ütős pillanatoknál jön elő, de sajnos ezt mindig el kell mondani, mert biztos van olyan érzékeny néző, aki meglepődne, hogy elhangzik egy-két B betű szó ebben a darabban, de hát kamaszok egymás között kommunikálnak.
Igen, itt normális kamasz emberek lesznek a színpadon, meg normális felnőtt
normális
emberek.
Normális felnőttek is szoktak ilyeneket mondani.
Ez így van, csak utána meg eljátszák az álszentet, és felháborodnak, hogyha ilyet hallanak színpadon. Itt hallani fognak, de közben tele van humorral, tele van gegekkel, iszonyatos színészi játék van, és azért is érdekes ez, mert a Pince Színház Kelti István termében fogunk játszani, ami egy körszínpad.
Aki egy remek színész pedagógus.
Abszolút. És egy körszínpadon játszanak a színészek, tehát hogy a nézők két oldalról fogják látni a darabot.
Leszel te még úgy hivatalos iskolában tanerő?
Ezt jelenleg nem tudom megmondani. Én nagyon bízom benne, hogy igen, lehet, hogy a saját iskolámban, nem tudom. Amíg nem látom azt, hogy az oktatási rendszer megváltozik, addig én nem szeretnék. Én nem szeretnék tovább asszisztálni egy gyerekeket és felnőtteket kizsigerő oktatási rendszerhez. Ez politikától teljesen függetlenes, ezt ugye kell mondanom, mert ez az elmúlt 30 évnek az eredménye, hogy itt tart a magyar oktatási rendszer. Én nagyon bízom benne, hogy egyszer csak jön egy változás, és végre 21. századi módon fogunk a gyerekeket tanítani, és azt tanítjuk nekik, amire szükségük van. Ez jelenleg nem jött el, úgyhogy én addig, amíg ez nem változik, én nem szeretnék visszamenni az iskolába.
Hát,
sajnos.
Pedig szerintem szükség lenne ott rá, de hogy így elhallgatlak.
És azt gondolom, lehet, de nekem meg szükség az életemben.
Lehet, hogy színházban, te még lesz, nagyon gyorsan, mert már nagyon nincs időnk.
Nem tervezem, én azt gondolom,
amikor
hogy
amikor egyébként a Nemzetibe újra színpadról lép, ígérem, azonnal visszanek a katedrára.
Na, megállapodtunk, és
el sok változás kell azért, igen, így van.
Számon fogom kérni, akkor Gerlics Réka színész producer és balatoni. József alias Jocó bácsi volt most a művészbejáró vendége, és beszéltek a Kamasz Harc című produkcióról, amit 9-én mutat be a Pince Színház, adunk egy szignált, és jövök mindenféle nyalánkságokkal, egymás után beszélek Pintér Béla és Vidnyánszky Attila bemutatójáról.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Először Pintér Béla új premiéréről fogok beszélni, aztán beszélek Vidnyánszky Attiláéről, majd jön egy nagyon izgalmas a Vámpír című opera, és utána még a Baltazár Színház is. No, hát ez lesz akkor itt a kritikai menü most. Hát, ugye Pintér Béla és társulatának előadását mindig nagyon várják, hát most is néztem, hogy már jó előre nem lehet rá jegyet kapni. Idegen test ezúttal a cím, és Pintér valahol leírja, vagy nyilatkozza, vagy nem tudom, mit csinál, hogy tulajdonképpen tényleg azt hitte, hogy ezek az emberek, akikről ő ír, idegenek számára, és rájött, hogy nem, csak mások, de ettől még ugyanúgy a fele barátai, a mások alatt melegeket is kell érteni, és itt hát egészen abszurdumig fokoz egy történetet, tulajdonképpen a középpontban egy meleg pár áll, ennek a pikantériája, hogy hát ők a miniszterelnökség hivatalnoka, ilyen középbeosztású emberek, Szabó Kimmel Tamás és Adorjáni Bálint játsszák őket, és hát tulajdonképpen a dolog odáig megy, hogy az egyikük, aki hát nőből operáltatta át magát férfivé, rájön, hogy de ő azért nő, és hogy attól ő még szülni szeretne. És hát akkor aztán el lehet képzelni, hogy micsoda abszurdumig hajló, hát bonyodalok, és származnak ebből, és röhögések, és előítélet halmazok. Gálvölgyi János játszik egy olyan apát, nem az övékét egyébként, de ez tök mindegy, aki tulajdonképpen megtestesíti az összes előítéletet, és nem rossz indulatból, tehát ő az, aki bevett mindazt a maszlagot, amit sugal, és jó magyar emberként azt gondolja, hogy hát fúj, hogy hát ilyen emberek, na ne. És amikor hát rájön, hogy ő, meg nem tudom, hát persze kiakad rendesen, de ez is eszelős humorforrás, tehát tulajdonképpen, ahogy Pintérnél megszoktuk, van benne bőven, van benne politikai kiszólás is természetesen, mert ezt is bőven, sőt, egy-két konkrét név is abszolút elhangzik. Ütős előadás, kimondottan ütős előadás, ami hát teljesen egészen odáig megy, hogy lezajlik ez a bizonyos szülés, és hát ugye valaki fölkiált, hogy lány, és erre valaki meg azt mondja, hogy hát azt majd ő eldönti. Tehát, hogy ez az egész gender kérdés, hogy összezavarodnak a nevek, és akkor mi van, és ebből mi következik, de ettől még ugyanúgy lehet szerelem, sőt, ugyanúgy lehet féltékenység, szétmenés, harag, kiabálás, iszonytató veszekedés, és az arra való reakciók, hogy hát a társadalom hogyan is reagál az ilyen úgymond más emberekre, akikről azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nem is annyira mások, majd a Baltazár Színháznál beszélek róla, ott ugye hát fogyatékos emberek játszanak, és Elek Dórával, aki hát az ő irányítójuk és vezetőjük, én már 26. éve, most először dolgozott Goda Gábor, tehát egy közös produkció volt, és ő pontosan azt fejtegeti, hogy arra kell rájönni, hogy ők sem mások, hogy mindannyiunknak vannak fogyatékai, és azt kell megtanulni, hogy a fogyatékkal együtt élni, és hogy abból a saját képességeinkből mit tudunk kibontani, és ez érvényes a Pintér Bélára is, hogy igen, ők is olyanok, mint mi, és hát a szülés persze, hát az aztán végképp átmegy abszurdumba, mert ugye otthon kezdődik, és hát ugye mentőt kéne hívni, de hát nem, mert jaj, mi lesz abból, hát akkor politikailag, ha kiderül erről a két frekventált emberről, hogy hát ők ugye melegek, akkor jaj, akkor összedől a világ, és buknak emberek, és ki tudja, hogy mi lesz. Szóval az egész egy ilyen performance-szerű kavalkád, egy kesernyés bohózat, amiben benne van Pintér Béla dühe is a mostani állapotok miatt. Jó nagy siker lesz. Mondom, még az említetteken kívül Takács Géza, Messze Udi Emina, Jankovics Péter, Szabó Zsolt vannak benne, Egyedi Éva, mint általában ugye a dramaturga, Látványér Gergely, Farkas Lilla, felelős a jelmez, Hornyák Dóra. Hát mondom, ütős, érdekes előadás, lehet rajta sokat nevetni, és közben ott érezzük, hogy ezért kicsit borzong a hátunk, hogy jó, ez piszok abszurdumig van fokozva, és közben meg mégis valahol nagyon a valóság. No, hát akkor Vidnyánszky Attila új rendezése az Esthajnal, ami ősbemutató, Szarka Tamás, ugye hát tudják, Gimes együttes, ő tulajdonképpen írt egy darabot, ami ugye a Cigánytábor az érikbe megy című filmet, azt rengetegen láttuk, és szerintem meglehetősen szerettük, hát ez iklette, és valahol külföldön kérték, hogy csinálja meg ennek a zenéjét, és hát azóta nem hagyta nyugodni őt, hogy ő ezzel foglalkozni akar, és most tulajdonképpen írt belőle egy darabot. ez a bizonyos szempontból a Nemzetiben megszokott több produkció is ilyen-ilyen nagy, látványos, zenés, táncos, minden be van dobva, tehát a Magyar Nemzeti Táncegyüttes be van dobva, van cigány banda, van nagy statisztéria, és naná, hogy hú, de látványos díszlet, hú, de elképesztő jelmezek, tehát megvan hozzá az apai, anyai, na. Nem mindig olyan tartalmas, mint ahogy az ember ezek után esetleg ezt gondolná, de van, tehát vannak benne nagyon-nagyon fájdalmas részek, tehát azért benne van mégiscsak az, hogy itt van egy kisebbség, amelynek megvan ez a kultúrája, és hogy ki akarják szorítani, és hogy nem tudják elfogadni, és hogy menjenek odébb, és ez most bármire és bárkikre mondható, hogy menjenek odébb, és ne legyenek itt, és ne hallassák a hangjukat, és ne dáridozzanak, és ne csinálják. Blaskó Péter az, aki egy ilyen öreg bölcs cigányembert játszik, ugye, ő a tehát ez azért Gorkinak a Makacsuk csudra novellájá is egy alap. Tulajdonképpen ilyen narrátorként is ül a színpad egyik szélén, és úgy velünk is diskurálva mesél, de azért bele-bele folyik az eseményekbe, és hát Zsurávszki Zoltán pedig a tánc, a végén van egy olyan erőteljes tánc jelenet, hogy az tényleg hátborzongató, amikor tulajdonképpen két csapat, tehát a Fogd Megek meg a cigányok próbálnak egymással valahogy dűlőre jutni, ami aztán nem fog menni, de egy ilyen kiszorítósdi, egy ilyen vad, elementáris tánc, miközben hát ugye van egy szerelmes történet, mert hát az es hajnal, ugye ő egy fiatal lány, és van neki egy szerelme, Berettyán Nándor személyében, de aztán nem lesznek egymáséi, mert annyira a szabadságra vágynak, hogy még ezt a szerelmi köteléket sem bírják elviselni, és hát ugye tragikumba torkollik a dolog, és hát a habatortán, de hát nagyon elementáris hab, az Bodrogi Gyula, aki hát kijön így 90-en túl, egy ilyen tulajdonképpen cigány handlét játszik, aki megérkezik egy ilyen szekéren, hát ugye lehet olyan érzésünk, hogy öreg bácsit tolják, de hát aztán ki száll onnan, és hát dalra is fakad, de bizony még táncol is meglehetősen erőteljesen, és hát akkora sármia van, hogy hát erre szerintem mindenki emlékezni fog, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a produkció is gyakran inkább dekoratív, mint tartalmas, de unalmasnak nem unalmas, sok folklorisztikus elem van, hát nagy színpadi produkció, amire van pénz, paripa, fegyver. No, akkor beszéljünk gyorsan a vámpírról. Tehát Szentpétervári Kamara Opera az Eiffel műhelyházban, a operaház még valaha a Covid előtt kint volt, és aztán nem tudták viszonozni a vendégjátékot, mert kitört a Covid, most jött vissza, itt voltak három produkcióval, illetve hát egy bizé operával, meg egy gálaestel, én a Vámpit láttam, ez ugye egy ilyen 1828-ban Lipcsébe mutatták be, és hát Wagner maga is ott volt, állítólag ez az opera inspirálta a Bolygó Hollandit, Henrik Meschner, a legjobb művei között tartják számon. Hát egy ilyen nagy romantikus áradó zenéjű izé, ami nem is annyira a horrorra megy rá a rendezés, hanem hogy tulajdonképpen arra, hogy hogy itt van egy lény, akit egy szörnyet egétettek, de megmaradt benne valami emberi, és időnként átérzi, hogy ő milyen rémségeket csinál. Ugyanakkor egy kicsit hajaz ez a Don Juan történetre is, hát hiszen három nőt kell elcsábítson ahhoz, hogy még egy évig a földön maradjon, mert a sötétség urának ez a feltétele, és egy nap alatt kell mindezt véghez vinnie. Nagyon jó a zenekar, tehát hogy Maxim Valkov, tehát hogy ilyen nagyon együtt van, nagyon jó ritmusban, nagyon szenvedélyesen, és Yuri Alekszandrov, ugye a művészeti vezető, meg hát ő is állította színpadra a produkciót, Alexej Pashiev a vámpír, aki tényleg egy ilyen igazi úr, egy lord, aki nem látnád első látásra, hát aztán azt szoros értelmel kimutatja a foga fehérjét. Hú, nagyon gyorsan a Baltazárról kicsit méltatlan, ugye ideje van a Fénynek című produkció, egy egész évig próbálták, de nagyon együtt van. Tehát gyönyörű ebben a Baltazárban tényleg az, hogy olyan egyeniségek vannak benne, miközben ha együtt kell lépni, táncolni, énekelni, az is nagyon együtt van, és olyan fájdalmas tud lenni a produkciójuk, ugyanakkor olyan elementáris humoruk van, tehát, hogy zsigerből jön minden belőlük. Semmit nem megjátszanak. Ugyanakkor kemény munka van. Tehát Elek Dóra Goda Gábor rendezte ezt a francia regény nyomán ikletett Vörös István által írt produkciót, amiben gyönyörű világítások, fények vannak, tehát színházi szempontból is vannak benne nagyon értékelhető dolgok, és mondom a neveket. Klabacsek Dániel, tehát itt egy vak ember áll a középpontban, és ez a színész bizony tényleg vak is, és hogy vele mi történik, erre a vakságra hogyan reagálnak a többiek, Kovács Panka, Keresztes Anna, Kocsi Zsófia, Körösi Fehér Nándor, Medec Attila és Szilvási Márton, akik szerintem sokan tudják, hogy tulajdonképpen profi színészek, tehát ők itt állásban vannak, tréningjeik vannak, és teljesen rendesen próbáik is vannak, és nagyon erősen el tudják játszani tulajdonképpen a saját sorsukat. Ha úgy tetszik jobban, mint egy úgymond más típusú színész, mert nagyon sok minden leírja az egész személyiségükről, ahogy kijönnek, és azt ki tudják magukból adni. Tehát, hogy olyan erőteljes a jelenlétük, hogy az ember akár beleborzong, és abba is, hogy milyen sok szöveget is akár meg tudnak tanulni a világ legtermészetesebb módján, és hogy ez egy igazi, valódi színház, ami mindenkinek ajánlható. Hát ennyi fért tulajdonképpen most akkor a művészbejáróba, az első részben itt volt Gerlich Réka, színész és producer, és Balatoni József Jocó, akik a Kamaszkor című új produkcióról beszéltek a Pince Színházban, amit ott november 9-én mutatnak be. A második részben volt a kritikai rovatom, hangpult mögött Túri Lajos Lui ült, én változatlan Bóta Gábor vagyok, hallgassák meg a híreket, viszont hallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.